sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt folyamán, amiről most szó lesz, szeretném azt mondani, hogy nem azért lesz most arról szó, amiről szó lesz, mert hogy történt a múlt héten édesanyámmal ez a nagyon nagy probléma, ami történt, hanem azért lesz erről szó, mert a Jóisten engem erre az egész helyzetre úgy felkészített, hogy 2 héttel ezelőttre felkészültem ebből a témából, Gödöllőn megtartottam a szolgálatot. Annyira indítatva éreztem magam, hogy erről a témáról készüljek. Felkészültem, arról szóltam, és ugye mind a 3 gyülekezetemben elmondom ugyanazt a témát. Múlt héten szombaton, 2 hete szombaton Gödöllőn tartottam, és a következő héten pénteken, péntekről szombatra virradóra történt anyukám, valami történt. Bevittük a kórházba mentővel, utána hazamentem, visszamentem hozzá még, amit vinni kellett, fölmentem Zugligetbe, ugyanazt megtartottam. Hadd mondjam, most már magamnak, elsősorban magamnak. Addig is persze az ember magának, csak ezen a háttéren, és most itt is szeretném ezt elmondani. Tehát csak azért szeretném mondani, hogy ezt nem azért mondom, mert hogy ez történt, hanem hogy Isten egész kegyelmes módon akart felkészíteni mindarra, ami történt. Tehát szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai alkalommal a Szmirnai levélről szeretném, hogyha szólnánk. Jelenések könyvében a Szmirnai levélről, a 2. gyülekezeti korszakhoz intézett levélről szeretném, hogyha szólnánk, mert nem tudom, emlékeztek-e rá, egy hónappal, vagy olyan több mint egy hónappal ezelőtt az első gyülekezeti korszakhoz intézett levélről beszéltünk, az efézusi levélről, annak a misszió vonatkozásáról. Ugye minden egyes korhoz intézett levél szól elsősorban, vagy szólt elsősorban az adott kornak, ugye, ahol, tehát akikhez íródott a levél, szólt a gyülekezeti korszakhoz, tehát a történelem folyamán, ugye, amikor az adott gyülekezeti korszak az idejét töltötte, de minden egyes gyülekezeti levél hatalmas bátorítás, fendés, intés azoknak, akik az egész föld történelme folyamán élnek, végig ugye az új szövetség korszakain keresztül, és éppen ezért a 2. gyülekezeti korszakból a legfontosabb nekünk szóló üzenetről szeretnénk ma, hogyha közösen gondolkodnánk. Olvassuk el mindjárt a Jelenések könyve 2. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből. Jelenések könyve 2. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből a következőt olvasom. A Szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Imé a sátán egy néhány a ti közületek a tömlőtbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a 2. halál. A 2. gyülekezeti korszak, a Szmirnai korszak, ugye az első század vége, 2. század elejétől 313-ig tartott, ugye itt van 10 napig tartó nyomorúságról is beszél a Szentírás, ugye ami 303 és 313 között következett be, Diokleciánus császár nagyon-nagyon heves üldözése alkalmából, tehát ezt a kort pontosan be tudjuk azonosítani 2. század eleje és egészen 313-ig. De ezt az egész korszakot végig kísérte a szenvedés, a megpróbáltatás, a Krisztusért való szenvedés. A gyülekezeti kor magában hordja a nevében ezt az eseményt, hiszen Szmirnának hívják. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez a név honnan ered, ugye a Mirhából, ugye a görög megfelelőjéből, és a halottak bebalzsamozásához használt szer volt ez. Tehát magában hordozta azt a nevet, hogy igen, rengeteget kellett ennek a gyülekezeti korszaknak szenvedni, nagyon sokan az életüket adták Krisztusért. És én éppen ezért ebből a levélből szeretnék egy olyan szakaszt idézni, ami a mi időnkre, illetve a közvetlenül előttünk álló időszakra, a nagy nyomorúság idejére is hatalmas bátorítás, bíztatás és egyben felszólítás. Mert ugye az akkor a nagy üldözések kora volt. És miről beszél a Szentírás? Mi vár ránk? A nagy nyomorúság, ugye, amikor az egész Isten népét üldözni fogják. Éppen ezért szeretném azt a két gondolatot kiragadni ebből a levélből, ugye, amit most felolvastunk, a szmirnai levélből, amire úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van, és lesz az előttünk álló időben. A 10. versben ezt olvastuk, a 10. vers eleje és a vége. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két bíztatás, egy felszólítás. Erről szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán közösen gondolkodnánk. Mindenek előtt, mielőtt ezt a jövőre vetítenénk ezt az egész kérdést, nem tudjuk megtenni anélkül, hogy ne alapoznánk meg a Szentírás tanításainak a felelevenítésével ezt a kérdést, amiről már olyan sokat beszéltünk, olyan sokat hallottunk, de majd látni fogjátok, bizonyos szempontból fogom ezt a kérdést érinteni, egyáltalán a szenvedésnek a kérdését. Most még nem a Krisztusért való szenvedés kérdését, amikor valakit a hitéért üldöznek, arra is rátérünk mindjárt. Először önmagában a szenvedésnek a kérdéséről szeretnék szólni. A Bibliában olyan elgondolkodtató az, hogy számtalan helyen azt mondja az ige, hogy ebben a világban szenvedés, nehézség, ugye a bűn következtében ez vár minden emberre. De Jézus azt mondja az övéinek, János evangéliuma 16. fejezet 33. versében, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Tehát nem csak azoknak, akik az Istent nem keresik, nem csak azoknak, akik eltávoztak az Istentől, hanem ezt mondja az övéinek mondja, mert elsősorban ugye ez Jézus búcsúbeszédei a tanítványainak mondja. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Fölmerül a kérdés, hogy vajon miért van szükség azoknak, akik az Istent keresik, miért van szükség az ő életükben is a nyomorúságra és a szenvedésre. Hiszen ők az Istent keresik. Szeretnék két igét megemlíteni. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. versét, az egyik legelgondolkodtatóbb ige a Szentírásban, és az egyik legfurcsább első olvasása egy olyan embernek, aki nem foglalkozik az igével, azt mondja, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Miért? Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nem elgondolkodtató, igen? Bárkit megkérdezünk ebben az életben, mit szeret jobban, mi a jobb? Szomorúnak lenni, vagy örülni, vagy nevetni? Ki mit mond? Azt hiszem, hogy nincs ember, aki azt mondaná, hogy jaj, mennyivel jobb a szomorúság. És a Biblia azt mondja, hogy jobb. Jobb a szomorúság a nevetésnél. És meg is indokolja, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Gondoljuk végig azt, hogy az életben, a hétköznapokban is, amikor emberek mondjuk belevetik magukat az életbe, az örömöket hajhásszák, keresik, ki az, aki ott jellemben tud fejlődni. De amikor jön a nyomorúság, jönnek a nem szeretem napok, amikor az embert a szomorúság fogja el, a próbák, a nehézségek, az ember akkor megáll és gondolkodik, és akkor az Istenhez fordul. Lehet, hogy még soha nem is próbált, ugye a világi emberekről beszélünk, de hadd mondjam, így van ez velünk, mindannyiunkkal, hívő emberekkel is. Az Isten elünkbe adja az igét, tudjuk, milyeneknek kell lenni, pontosan tudjuk. Ha most itt órák hosszat tudna mindenki beszélni, hogy milyeneknek kell nekünk lenni, hadd mondjam, elméletben. De a próbák alatt az Isten, ami jellemünket akarja igazából fejleszteni, mert sajnos olyanok vagyunk sokszor, mint a ló és az összvér, akinek kantárral és zabolával kell szorítani a száját, mert különben nem közelít hozzád. Ugye példabeszédek könyve azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Igen, annyira elgondolkodtató ez, hogy a rossz, a nyomorúság, az ugye sátántól ered. Ugye a bűn minden következménye, ugye, ami a világunkra zúdul, sátántól ered. De ez a csodás az Istennél, hogy az ő kezében minden átok áldássá válik. És a hívő ember életében csak az történhet, ami az ő kezén keresztül megy, és minden sátán, minden támadása, amit ő megenged mértékkel, bizonyos mértékkel, de minden támadása sátánnak az Isten kezében eszközzé válik, és áldássá válik az övéi számára. Olyan elgondolkodtató az, amikor mi a szenvedésről beszélünk. Én most az elmúlt héten a fizikai szenvedésnek is egy iszonyatos szeletét láttam megint meg, de szerintetek az ember életében, mondjuk akár egy hívő ember életében is, mondjuk a hívőkről beszélünk most csak a saját magunk életéről, nem mondjuk a világiakról is nyugodtát, akik nem az Istennel járnak, szerintetek mi a több egy ember életében, a fizikai vagy a lelki szenvedés? Én ezt tényleg nem tudom elmondani, én sem, tehát erre nincs kimutatás, de én is így érzem, hogy a lelki szenvedés a sokkal nagyobb, és sokkal több. Sokkal több. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy ebben a földi életben, hogyha valaki fizikailag egyáltalán nem is szenved, de lelkileg mennyi gyötrelmet kell a bűn következtében elhordolnunk. Gonoszságot, hálátlanságot, kegyetlenséget, gúnyolódást, megvetést, ki tudja még, hogy mi mindent, szóval annyi mindent, hűtlenséget, megcsalatást, szóval annyi mindent kell lelkileg az embernek elhordozni, hogy én úgy érzem, hogy ritka esettől eltekintve nyilván, mondjuk lehet, hogy valaki az életét végig szenvedi fizikailag, nyilván van ilyen is, de valahogy úgy érzem, én is úgy érzem, hogy az ember lelkileg szenvedi a legtöbbet. És amikor arról beszélünk, hogy a szomorúság, a szenvedés, a próbák, akkor nem csak a fizikai próbára kell gondolni, hanem talán elsősorban a lelki szenvedésekre, azaz mind a kettőre, de ebben ugyanúgy benne van a lelki szenvedések és a nyomorúságok. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a jellemfejlődésünknek elengedhetetlen része mindez, elengedhetetlen része. És én csak egyetlen egy idézetet szeretnék, és csak kívülről szeretném idézni. Ellen White írja azt, hogy türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, és felsorol ilyen tulajdonságokat. Azt mondja, hogy ezek azok a virágok, és ezek azok a gyümölcsök, amelyek viharok között érlelődnek. Olyan szépen fogalmaz, elmondja ezeket, amilyek meg kell, hogy teremjük ezeket, de azt mondja, hogy ezek olyanok, hogy ezek viharok között érlelődő gyümölcsök és virágok. Igen, az Isten ezért engedi meg mindannyiunk számára mindezt. És egy dolgot szeretnék előre vetíteni a jellem fejlődéssel kapcsolatban. Az Isten meg akar bennünket a próbákon keresztül, és most különösen a lelki próbákról szeretnék beszélni elsősorban, meg akar bennünket valamire tanítani. Ne haragudjatok, hadd kérdezzem, gondolkodjunk közösen. Szerintetek a lelki szenvedések közepette az Isten mi az, amire leginkább meg akar bennünket tanítani? Milyen jellemvonása akar szerintetek megtanítani bennünket leginkább a lelki szenvedések közepette? Több mindenre ki fogunk térni, de most az első, amit szeretnék, amit leginkább a lelki szenvedések közepette. Most fogok egy szót mondani, és kíváncsi vagyok, hogy értitek-e, mire gondolok? A szeretetre. Mi a kapcsolat a lelki szenvedés és a szeretet között? Miért szenvedünk mi lelkileg? Miért? A legnagyobb és legtöbbször azért, mert ami nem jó akarunk a másik miatt, valamiket el kell hordoznunk. Súlyos megpróbáltatásokat, fájdalmakat, nehézségeket. És az Isten azt akarja, hogy mi a próbák által élesben, hogy úgy mondjam, nem elméletben, itt a melegben milyen szépen el tudjuk mondani, de ott az éles helyzetekben meg akar bennünket tanítani a szeretetre, az ellenség szeretetére. Azt pedig nem tudja nekünk másképp megtanítani, mint hogy át kell élnünk a rossz indulatot, a haragot, a gyűlöletet, a stb. Mindent, amit ugye az előbb felsoroltam, mindenféle szenvedés, azaz azok közül, amiket az Isten megenged az ember életében, azért, hogy el tudjunk jutni arra, amit a Biblia az első és legnagyobb parancsolatnak nevez, a szeretetet. Emlékeztek a szeretet definíciójára? Mi a szeretet definíciója, és hol található a Bibliában? A szeretetnek van egy nagyon szépen körülhatárolt definíciója. Azt mondja János apostol, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy ő, 1 János 4, 9 és 10. János első előre 4, 9. és 10. vers. én sem írtam ki, bocsánat, csak az, hogy 1 János 4. Igen. És sőt, akkor még a 8. versben azt mondja, hogy ugye nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és ugye... Jó, bocsánat, én nem látom, hogy kicsiket olyan van. Tehát és abban van az igazi szeretet, hogy ő szeretett bennünket, és elküldte az ő egyszülött fiát a világra mi érettünk. Tehát mi a szeretet? Nem az a szeretet, hogy én egy tökéletes lényt, aki irántam csak jó, mindent neki köszönhetek, azt tudom teljes szívből szeretni. Ez még nem a szeretet teljessége. Az a szeretet teljessége, amit ő mutatott oda irántunk, hogy a bűnösökért, az őt megvetőkért, az őt gyalázókért az életét adja. A méltatlanokra, a gonoszokra irányuló szeretet a teljes szeretet. És az Isten a lelki szenvedések által, a próbák által többek között ezt akarja nekünk megtanítani. Mert hadd mondjam, mit mond a Szentírás? Ha szeretet nincs bennem, bármit tehetek, hatalmas dolgokat is. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Tudom, hogy furcsa a kérdés, de hadd kérdezzem meg. Szeretünk-e mi szenvedni lelkileg, fizikailag? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy a szenvedés alól úgy ki akarunk hátrálni, úgy keressük a kibúvókat, hogy ne kelljen az alatt a teher alatt maradnunk. Én azt hiszem, hogy nagyon mindenben így vagyunk vele. De szeretném megkérdezni, hogy nem az aranytisztításról beszélek most, ugye arról sokat beszéltünk, hanem a gyémántról. Hogy alakul ki a gyémánt? És miből? Tudjátok? Szél. És hatalmas nyomás van rajta, ugye? De sok ideig tartó nyomás, és ebből lesz a gyémánt. Hadd mondjam, ha mi is igazi krisztusi jellemet akarunk, akkor nem szabad a próbák elől futnunk, hanem köszönetet és hálát kell mondani Istennek a próbákért, mert gyémántot akar a mi jellemünk bölcsiszolni. Azt akarja, hogy drága követ legyünk, ég követ legyünk az ő koronájában, ahogy Zakariásnál olvassuk. Ugye a megváltott ember vagy égkő lesz az ő koronájában, és ezért csiszol most bennünket, hogy mi ott lehessünk majd is ilyen módon. Összefoglalóan szeretnék 3-4 dolgot megemlíteni, amit az Isten a próbák által meg akar nekünk tanítani, ugye meg akarja tanítani a szeretetet, és ezzel párhuzamosan még jellemvonásokat szeretnék megemlíteni, meg akarja mindenképpen tanítani a szerénységet. Emlékeztek, régen volt, legalább egy 5-6 évvel ezelőtt beszéltünk itt a szerénységről, hogy ez egy nagyon nehezen meghatározható jellemvonás. A szerénység az a fajta krisztusi magatartásforma, ahogy az embernek az önért rosszra reagálni kell, ahogy a rosszra krisztusi módon reagálni kell. Türelemmel, békességgel, szeretettel, alázattal, stb. Tehát ahogy a bennünket élő rosszra a hívő embernek válaszolni kell, ugye az a szerint lelkiség magatartása. Akkor megtanít bennünket minden próba, különösen a hosszantartó próbák, de minden próba megtanít az alázatra, az igazi alázatra. Azon kívül a kitartásra akar bennünket nevelni, és azon felül pedig a reményt, a hitet akarja bennünk növelni az Isten ezek által, az élethelyzetek által. Mert óriási szükségünk van most erre, és az elkövetkezendő időben mindjárt kitérünk rá, hatalmas szükségünk lesz rá. És szeretnék olvasni most egy idézetet a Tapasztalatok és Látomások című könyvből, a 40-41. Oldalról 2-3 rövid idézetet a következőképpen olvasom. Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, mellyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz, elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb pohára van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. És ha a második sem használ, akkor még egyet, és ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert különben szennyesen, szívükben tisztátalanok maradnának. Láttam, tehát látjuk, poharak, újabb, és amíg el nem éri a kívánt hatást az életünkben. De utána mit mond? Láttam, hogy a keserű ital türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük. És akik így fogadják, azoknak szívére a kívánt hatása lesz, és Isten nevét megdicsőíti. Ebből az egész idézetből, ebből a nagyon fontos idézetből most csak két szóra szeretnék a figyelmet hívni. Mivel tudjuk a keserű italt megédesíteni? Türelem és kitartás által, ez az egyik, és a másik pedig az ima. Erre majd mi mindjárt vissza fogunk térni. Következő idézet. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez és küzdjünk ő vele imában. Isten nem enged üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Következő idézet. A szomorúság és a próbák napjaiban igen szükséges, hogy egymást erősítsük, figyeljük és bátorítsuk. Sátán kísértései ma sokkal nagyobbak, mint valaha voltak, mivel tudja, hogy ideje kevés, és nem sokára minden egyes lélek ügyében végleg döntenek, vagy az életre, vagy a halálra. És most figyeljük a következő mondatot. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk. Figyeljük, ha valamikor ma nem szabad összeroskadnunk a kísértések, megpróbáltatások és csalódások súlya alatt, hanem minden szenvedésben ki kell tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. Igen, tudva azt, hogy megint csak egy idézet, ezt most kívülről, semmit nem lehet tenni se ellenünk, se értünk, csak amit az ő gondviselése megenged. Senki nem tehet se értünk, se ellenünk semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. Ézsaiás 49.16 mit mond? Markaimban metszettelek fel téged, és mit mond? A te kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen? Ugye a bibliai időben a városok akkor voltak lakhatók, akkor voltak biztonságos városok, hogyha kőfallal vették őket körül, és ezeken a kőfalakon őrök álltak, figyeltek. És amikor azt mondja, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor ezzel azt mondja, hogy ember ne félj, semmi fájdalom, bántás, nehézség nem érhet téged csak úgy, ha én láttam, hogy ki megy oda, és mit akar tenni, és amennyit megengedek, annyi történhet. A te kőfalaid előtted vannak szüntelen. Ezek után szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni még a szenvedésről, hogyha mi igazából tudjuk, és a lelkünkben, a szívünkben ez ott marad maradandóan, akkor megvalósul, amit Jézus mondott, hogy az én békességemet hagyom nektek, ugye? Az én békességemet, nem úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet. És utána azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát, hogyha mi megédesítjük a keserű poharakat hit, türelem, kitartás által és ima által, akkor az a béke lesz a próbák között a mi életünkben, amely minden értelmet felülhalad. És akkor említeni, mert még sok mindent szeretnék a végidővel kapcsolatban megemlíteni, csak szeretném megemlíteni, amikor Jézusról beszél Péter apostol az első fejezetben, első levele, második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben, azt mondja, hogy ugye, hogy az kedves dolog az Isten előtt, ha valaki tűr ő érette keserűséget, méltatlanul szenvedjén. Azt mondja, milyen dicsőség az, hogyha arcul veretve a saját bűneitek miatt szenvedtek, ugye csak kívülről idézem az igét, de ugye ha ő érte szenvedünk, ugye az kedves ő előtte. És utána, amire szeretném a figyelmet felhívni, azt mondja, hogy mert arra hivattattatok el. Nem elgondolkodható? Arra hivattatok el. Azt mondja, hogy a hívő ember arra hivattatott el a Krisztus követségében járó ember, hogy érte szenvedjen. Igen, miért? Mert hogyha Krisztus elszenvedte mi életünk, azt a mérhetetlen szenvedést és gyalázatot, akkor azt mondja, mi is el vagyunk hivatva arra, hogy a bűnvilágában szembenézünk azzal, hogy a jó az a támadását fogja Sátánnak kiváltani, és hogyha engem a jóért támadásért, a Krisztus követésért támadásért, akkor végig gondolom, hogy erre hivatottam el. A szolga nem nagyobb annál, aki azt küldte. És az ember örömmel, hálával tudja a szenvedéseket, a Krisztusért való szenvedéseket is fogadni. Azt mondja az Apostolok története című könyvből egy idézet, a vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az üdvözítő, amikor az igazságért szenvednek. Figyeljük! Krisztus megnyilatkozik nekik, és szeretetével vidámítja fel szívüket. Akkor van az ember a legközelebb Krisztushoz, hogyha ő érte szenved. És ezt tapasztalta meg minden mártír, mindenki a középkorban és a szmirnai korban is. És ezért mondja Jézus, ezért kezdi így, azaz mondja bátorításként a levélben, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, mert a jellemet csiszolódik közben, megtanulsz olyat, amit máskülönben nem tudnál megtanulni. És Krisztusért szenvedsz, ott áll melletted Krisztus, és a legnagyobb segítséget fogod megkapni, a legnagyobb támaszt, amit csak el tudsz képzelni. Szerintetek, hogyha most valaki egy szenvedés előtt áll, és tudja, hogy szenvedés fog rá várni, és én azt mondom neki, hogy ó, ne féljél. Szerintetek, az milyen bátorítás? Maximum egy kedves gesztus, ugye, ahogy az ember ezt mondja, meg együttérzés. De amikor az Isten azt mondja, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, hadd kérdezzem meg, hogy mi el szoktunk-e ezeken, ez egy ígéret, el szoktunk-e ezeken gondolkodni? Ez ugyanolyan ígéret, mint az, hogy nyomorúságos idő lesz. Mert most szeretnék áttérni az előttünk álló nyomorúságos időre, mert a Biblia arról beszél, hogy igen, nyomorúság lesz, olyan nyomorúság, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. Minden nyomorúságot felül fog haladni ez a nyomorúság, és hadd mondjam, a kegyelem idő lezárása utáni nyomorúság, ami a legnagyobb nyomorúság lesz a Föld történelmében, az lelki nyomorúság lesz. Nyilván, hogy lesz fizikai része is, de onnantól kezdve a kegyelem idő lezárása után emberélet nem fog áldozatul esni, ugye a Krisztus követése kapcsán, mert ugye az már nem dicsőíti meg az Urat, tehát a kegyelem idő lezárása bekövetkezett, mindenkinek marad a jelleme olyan, amilyen volt ugye amilyet a kegyelem idő lezárása előtt, és onnantól kezdve a lelki szenvedés lesz, meg persze a fizikai szenvedés is, de a lelki szenvedés lesz olyan mérvű, amelyhez hasonlót a Biblia csak kevés helyen említ. Jákob éjszakájának, Jákob küzdelmének nevezi. Ugye Jákobnak is a küzdelme, ugyanakkor ott volt egy harc is, de neki nem a fizikai küzdelem volt a legnagyobb és a legnehezebb, ugye, hanem a lelki gyötrelem, a lelki küzdelem. Szeretném megkérdezni tőletek, csak erre tényleg csak magatokba válaszoljatok, de szeretitek-e, hogyha ige hirdetés vagy beszélgetés a nyomorúságról, a nehézségről, az előttünk álló időről szól? Nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy jó, inkább valami szebb téma, valami kedvesebb téma legyen, ne az ilyen kellemetlen témák, negatív témák. Na most szerintetek negatív téma a nyomorúságról, az üldözésről való beszélgetés, meg az ige hirdetés? Negatív vagy nem? Reális, nagyon jó, köszönöm. És ennél még egy sokkal, nem akarom, na kimondom, pozitívabb jelzőt szeretnék hallani. Hatalmas öröm erről beszélni, és hatalmas bátorítás, és azt mondom, hogy az egyik legfontosabb téma nekünk most erről beszélni. Miért? Miért? Mert ebben a témában, ebben a témakörben, a végidő nyomorúsága kapcsán, ebben a témában van a Bibliának a legtöbb ígérete és a legtöbb bátorítása. Ha én az isteni bátorításokat és ígéreteket nem akarom hallani, akkor nem kell vele foglalkozni. De ha én meg akarom hallani, hogy az Isten mivel bátorít, akkor kell ezzel foglalkozni. Ez még csak az első lépés. Hadd mondjam, a Bibliában a legtöbb ígéret, a legtöbb bátorítás erre a korra szól, amiben mi most fogunk belelépni, amiben már most vagyunk, és amiben belelépünk. A legtöbb ígéret ezzel foglalkozik. Azon túlmenően, szerintetek talán kérdezek valamit, a gyerekeket is egy pillanatra megszólítom, szerettek-e olvasni a Bibliában szabadulási történeteket, amikor Dániel az oroszlánok vermében van, vagy amikor a vörös tenger ketté válik, vagy a tüzes kemencének az esete. Szeretünk-e ilyen történeteket olvasni? Ugyanúgy mennyire jó? De azért most megkérdezem, átélői szerettünk volna annak lenni, hogy jön velem szembe az oroszlán? Szeretnék átélője lenni? Szeretnék átélője lenni, hogy ott vagyok az életveszélyben, jön az egyetemi sereg, előttem a tenger, és pillanatokon belül lekaszabolnak, szerettem volna átélője lenni. Milyen jó olvasni, és olvasok a kimenetelt, és jaj, de csodálatos, de átélői szerettünk volna lenni. Gondoljuk végig, hogy az Isten erre az időszakra ugyanazt ígérezte, hogy ugyanilyen lesz az ő népének a szabadítása. És mit mond? Beszél az angyalok szerepéről, beszél az isteni védelemről, és beszél egy olyan végső hatalmas szabadításról, és az Isten nevének egy olyan megdicsőüléséről, aminek átélői lehetnek az övéi, hogy minden kor hívői ebben a korban vágyódtak élni, amivel most mi élünk. Hogy szemeikkel lássák meg az ígéretek beteljesülését és valóságát. Éppen ezért kell nekünk ezekkel foglalkoznunk, és hadd mondjam, még egy mondatot hadd mondjak erről, hogyha mi ezzel most nem foglalkozunk, ha ezeket a gondolatokat mi el akarjuk hesegetni a mi életünkből, nem akarunk ezzel foglalkozni, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a zsidó nép. A zsidó nép miért vetette el Jézust, miért feszítette meg Jézust, és miért vetette el végsősorban az Úr az egész népet, mind népet? Miért? Mi volt az ő tragédiai oka? Miért? Így van. Szenvedésről hallani se akartak. Jön a Mesiás. Hiába ott volt az igében a szenvedéséről, haláláról, hát végig hallani nem akartak róla. A dicsőségről, a szabadulásról, a római igarról való felszabadulásról. Erről akartak csak hallgatni. A szenvedésről. És pláne amikor Jézus azt mondta, hogy maradjanak a teher alatt. És ha az egyik orcádat megütik, tartsd oda a másikat. És amikor az a római kényszerje téged, hogy a csomagját vidd egy mérföldre, akkor ne háborogj és ne gyűlölködj. Nem tehetsz más, mint viszed, de vidd el két mérföldre. Mit szóltak ehhez? A szenvedést, a megaláztatást hallani nem akarták. És mi lett a végük? Nem is ismerték fel a kijelentéseknek a súlyát, és el is vetették Jézus Krisztust. Nehogy így járjunk mi is, és éppen ezért kell nekünk ezzel a kérdéssel is komolyan foglalkozni. Szerintetek a végidő nagy nyomorúságának mi lesz az egyik legnehezebb része? Mi lesz az egyik legnehezebb vonatkozása? Csak is a hívőkről beszélünk, ugye, akik már elpecsételtettek, a késő eső kiárad, elpecsételés megtörtént, lezárul a kegyelmi idő, mindenki, ugye, mindenki felett eldőlt, ugye, hogy üdvözül vagy nem üdvözül. És ugye a nyomorúságban a hét csapás kitöltődik, és a legnagyobb nyomorúság a világra köszön. Szerintetek a hívők számára mi lesz az egyik legrosszabb dolog ebben a nyomorúságban? Olvasok egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből. Figyeljük! Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyeknek a megszerzésére sokan túlságosan lusták. Figyeljük ezt az idézetet? Mindaddig is nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Olyan tapasztalatokon kell keresztül menni Isten népének, amelyekre már most föl lehet készülni, és az Isten fel akar bennünket készíteni. De ha mi lusták vagyunk ennek a tapasztalatnak a megszerzésére, mindjárt ezt majd részletezni fogjuk, akkor a legnagyobb próba és a legnagyobb nehézség lesz, a nagy nyomorúságon felül is ez az időszak Isten népe számára. Éppen ezért nekünk tudnunk kell, hogy ezeket a tapasztalatokat mikor kell megszerezni, hogy lehet megszerezni, és mikor kell fölkészülnünk az előttünk álló nyomorúságos időre. Bocsánat, egyetlen egy szót válaszként azért hadd mondjak. Arra a kérdésem, hogy mikor kell nekünk felkészülnünk az előttünk álló nyomorúságos időre? Mikor? Most. Most. Hadd mondjam, nem holnap, hanem most. Most kell felkészülnünk. Emlékeztek arra, hogy Jézus azt mondja, hogy akarok nektek adni Laodiciának gyógyszert, amire szükségetek van. Laodiciában élünk. Mik ezek a gyógyszerek? Szentgyógyítóír, fehérruha és tűzben megpróbált arany. Ugye? A megpróbáltatásokban megedzett hit. Ezt akarja nekünk adni. De hadd mondjam, ezek olyan gyógyszerek, amelyeket alkalmaznunk kell, mert különben nincs üdvösségünk, de ezek a gyógyszerek mindegyike csak a kegyelemidő lejárta előtt használ. Ha később használjuk ezeket a gyógyszereket, már semmit nem használ. A kegyelemidő lezárta előtt kell ezeket a gyógyszereket magunkhoz vennünk, mert utána már semmi haszna nincs. Most kell nekünk ezekkel a gyógyszerekkel élni. Szeretnék olvasni egy idézetet, megint csak a Nagy Küzdelem című könyvből. A reánk váró próbák hitet igényelnek, olyan hitet, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget. Olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. Ezeket mikor tudjuk megszerezni? Most, azokban a próbákban és nehézségekben, amelyeket az Isten ad a mi életünkben. Hadd kérdezzem meg mindannyiunkat, csak gondolkodjunk el, ha még most ebben a pillanatban nem is, de nagyon sokunkat különleges megpróbáltatások és nehézségek érnek. Akiket még nem értek ilyen nehézségek, vagy nem érzik még ennek a súlyát, senkit nem akarok elkeseríteni, csak felkészíteni arra, hogy az Isten mindannyiunk életében ad és megenged, mert muszáj, hogy megengedjen. A rostálásnak mi az egyik része? Nem csak a közösségi nyomorúságok, azt olvassuk, hogy közösségileg is meg leszünk rázva, de ugyanakkor hogy leszünk megrázva? Az egyéni hitéletünkben is. És ez személyre szabott mindenkinél. Mindenki olyan megpróbáltatást kap, ami az ő számára a legnagyobb megpróbáltatás. Lehet, hogy ami nekem a legnagyobb megpróbáltatás, az neked nem akkora. De te olyat fogsz kapni, ami neked a legnagyobb, és nekem nem akkora. Mindenki személyre szabott megpróbáltatásokat fog kapni. A jellemünk tisztulása ebben a próba időszakában válik ketté az, hogy az ember engede a tisztító folyamatnak és megtisztul, vagy pedig nem éri el a próba a hatását az életünkben, és akkor szennyesen jellemünk átformálódása nélkül maradunk ott, és védtelenül a nyomorúság idején. Éppen ezért most kell ezeket a próbákat megbecsülnünk, és minden élethelyzetet vizsgálnunk, hogy az Isten mire akar bennünket elvezetni ezek által, az élethelyzetek által. És hadd mondjam, ez a fajta lelkület, magatartás jellem, ami egyedül tesz bennünket majd alkalmassá arra, hogy a végidő küzdelmeiben megálljunk, amilyen idézeteket most is olvastam, hadd mondjam, ezek a reakciók, ezek a jellemvonások, ezek nem olyanok, amelyeket rögtönözni lehet. Hányan mondják azt, hogy majd ha oda kerülünk, majd ha ez lesz, akkor majd ez lesz. Semmi nem lesz. Ha most nincs, akkor nem lesz. Ezt nem lehet rögtönözni. Ennek belülről kell jönni, jellemmé kell ezeknek válni, és akkor majd az Isten dicsőségére a legnehezebb élethelyzetekben is valóság lesz, és nyilvánvaló lesz. És itt szeretnék visszatérni arra az első vagy második idézetre, amit olvastunk. Mondtam, hogy erre majd még később visszatérünk, hogy a próbák alatt mire van szükség, hogy tudjuk a próbákat már most megédesíteni. Ugye kitartás, türelem, hit, ugye ez egyik, és a másik pedig, hogy ima által, kitartó ima által. Hadd mondjam, az Isten most bennünket meg akar tanítani a küzdő imádságra. Nem tudom, hogy mennyien gyakoroljuk ezt a küzdő imádságot, amikor problémák, nehézségek vesznek bennünket körül. Mennyire tanuljuk meg azt, hogy mit jelent az Istennel küzdeni? Mennyire tanuljuk meg ezt a Jákobi imádságot, amikor minden reménytelennek tűnik? Akkor sem feladni a hitet, akkor is bízni az isteni ígéretben, és akkor is úgy könyörögni, mint ahogy Jákob könyörög, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Hadd mondjam, az Isten meg akar most bennünket a különböző próbák és élethelyzetek által erre tanítani. Szeretnék egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyv 552 és 560. oldal között néhány részletet olvasok a végidő nyomorúságáról. Hitük nem rendül meg, amiért imájukra késik a válasz. Mikor kell ezt megtanulni, hogy össze ne omoljunk akkor, amikor késik a szabadítás? Most. Amikor késik, és úgy látjuk, hogy semmi remény, és nincs változás, most kell megtanulnunk a kitartást az imában. Hogy a hitük nem fog megrendülni, ugye akkor, amiért imájukra késik a válasz. Figyeljük, végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákob, az angyalt, és ezt mondják, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Jákobhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik, sápadtság ül minden arcon, de nem hagyják abba a buzgó imát. Hadd mondjam, a legfontosabb felkészülési eszközünk az ima. Most megtanulni igazából imádkozni. Hadd mondjam, testvéreim, nem merem ezt így kimondani, de félve, de kimondom, a felét nem aknáztuk ki az imának a lehetőségének úgy, mint amit kiaknázhattunk volna idáig. Nem tanultunk meg imádkozni. Emlékeztek, Jézus egyszer azt mondja az övéinek, idáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben. Semmit. Szóval én azt hiszem, hogy nem tudjuk elképzelni és felmérni, hogy mennyivel több áldásban lehetne részünk. Nem tudunk meg igazából imádkozni. És ez az idő, ami előttünk áll, olyan imát követel majd, és olyan buzgó kitartás az imában, amit ha most nem tanulunk meg, ott össze fogunk omlani. Az Isten most akar bennünket felkészíteni, de ha most elnyerjük ezt, megtanuljuk ezt, akkor felkészültek leszünk arra az időre. Egyetlen egy közbevetett kérdést szeretnék föltenni, hogy emlékeztek rá, mivel kezdtük, hogy a szenvedések, a nyomorúságok a lelki, pontosan a jellembeli fejlődésünknek kiváltképpen való eszközei. Ugye emlékeztek rá, hogy erről beszéltünk. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha a kegyelem idő lezárta, után vagyunk már. Itt Isten népe már nem fog vétkezni. Ugye a késő eső kiárad. Miért van még szükség a nagy próbára? Hadd mondjam, akik nem készültek fel, azok ebben a próbában, ugye, tehát nem fognak tudni megállni. Tehát ugye azok el sem pecsételtettek, akik most nem készülnek fel. De akik felkészültek így, amiről most beszélünk, és lezárul a kegyelmi idő, már elesni nem eshetnek el, nem vétkezhetnek, akkor miért van szükség még a próbára? Hát már nem kell bűnökből megszabadulniuk, akkor miért?
Ilyesmi lehetséges, nemesnek kell Isten segítség nélkül, közbeavatkozás nélkül.
Igen, tehát nem fognak büntetni, mert minden, hogy jellemben, hogy fejlődnek, vagy miért van akkor erre szükség?
Többi lényeket, lássák
el. Így van, ez is nagyon fontos, így van, pontosan, nagyon jó. De olvasunk le gyorsan egyikét, a zsidókhoz írott levél második fejezet 10. versét. Nagyon érdekes az ige, ismerjük, mindannyian ismerjük. Azt mondja, hogy mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelni dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Miért Jézus volt olyan pillanat, amikor nem volt tökéletes? Mindig tökéletes volt. De mi az az igazi tökéletesség? Amikor az ember a legvégsőkig, minden oldalról meg van próbálva, a legelképesztő, legnehezebb módon, és abban kitart, abban a jóban való fejlődés, a jellemnek egy olyan kibontakozása van, amikor nem a rosszal való, tehát valami rosszból való kijövetel, hanem egy olyan fejlődés a szeretetnek, a hitnek, az alázatnak, mindennek egy olyan kiteljesedése, ami a legnagyobb szenvedésben mutatkozik meg leginkább. És ezért van még erre szükség. Emlékszünk? Azt mondja, hogy az 5. fejezetben is mondja, ugyanitt a zsidókhoz írott levélben, hogy ám bár fiú megtanulta azt, amikből szenvedett, az engedelmességet. Tehát Isten népének is még erre a végső simításra szüksége van, hogy kikristályosodjon az az igazi jellem, amit a bárány Jézus Krisztus mutatott be. Mert Isten népe lesz egyedül az a föld történelme koramán bármikor itt a nyomorúság idején, akiknek közbenjáró nélkül kell megállni. Ahogy Jézus is élte az egész életét közbenjáró nélkül. Igen. És itt fog az Úr egy olyan népet tisztítani, akikkel a végső simítás itt lesz, akik élve érik meg Jézus eljövetelét. Olyan megpróbáltatás, amelyben még tovább fog a hitük fejlődni, és egy olyan éneket fog megtanulni a 144 000, amit senki megtanulni nem fog, mert olyan dicső tapasztalatokon fognak majd keresztül menni. Mondhatjuk azt is, hogy fogunk, mondhatjuk azt, hogy fognak, nem tudjuk. Az Úr kiket ajtott el közülünk, kiket engedi meg, hogy élve megérjük. Ez az ő akarata, az ő kegyelme, de a törvényszerűség és mindaz, amit leírt előre, velünk vagy nélkülünk, a végidő valósága idején, de biztos, hogy teljességünk és valóság lesz. Csak egy idézet a bizonyságtételek első kötetéből, a nyomorúságos idő próbára teszi a jellemet, akkor azok, akikben az igazság lelke van, fejlődni fognak. Figyeljük, fejlődni. Már nem az, hogy a bűnből ki kell élni, mert abból ki kell élni, fejlődni, még akkor is fejlődni fognak, és egyre közelebb kerülnek Jézushoz. Mi a megállás kulcsa tehát? Egy idézetet újból hadd olvassak. A kegyesség külső formája nem fog megmenteni senkit sem. Mindenkinek mély és élő tapasztalatokra van szüksége. Csak ez fogja megmenteni őket a nyomorúság idején. Figyeljük! Mély és élő tapasztalatra van szükség, és ez fogja a nyomorúság idején megmenteni az ember. Éppen ezért, hadd mondjam ki még egyszer, éppen ezért örüljünk a szenvedéseknek, adjunk hálát mindenért és próbáljuk, hogy az Isten tanítani akar bennünket, nem mondott belőlünk, fel akar készíteni mindarra, ami ránk vár. És hadd mondjam ki, ne akarjunk menekülni a próba elől, ne akarjunk kibújni a teher alól, mert ha ezt tesszük, akkor egy óriási veszélyben vagyunk. Jobb könyve 36. fejezet, és ezt kérem is kivetíteni, Jobb könyve 36. Ne pártolja bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nem egy érdekes ige? Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mit mond ez az ige? Az ember azt mondja, hogy igen, mi a bűntől, mi a kísértésektől, az Isten kegyelméből tartózkodunk, és kérjük, hogy ne kövessük el a bűnt. Bűngyűlölők vagyunk, lehet mondani, mondjuk, bízunk benne, hogy eljutunk odáig. De azt mondja, hogy ha a szenvedésekben nem tanulunk meg most kitartani, ha nem tanuljuk meg mi azt, hogy a szenvedésben kitartani, a teher alatt maradni, amikor jön az a nyomorúságos idő, akkor az első fázisában az ember megalkuvások és engedmények által pillanatnyi előnyökhöz juthat majd. Pillanatnyi előnyökhöz. És hogyha mi nem tanulunk meg most a szenvedésben kitartani, akkor ez fog bekövetkezni, hogy vigyázz, ne pártolja bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Akkor inkább a bűn, mint a nyomorúság. Nekünk azt kell megtanulni, hogy inkább a nyomorúság, mint a bűn. Az Úr erre akar bennünket most elvezetni. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni. Láttam egy takarót, amelyet Isten vont népe fölé, hogy megvédje a nyomorúság idején. Amikor a hét csapás borzalmai az Isten nem félőkre zúdulnak, amikor nem lesz semmi segítség a számukra. Isten ezt a takarót, ezt az oltalmazó takarót az ő népe fölé teríti ki. És a mindenható betakar takarójával minden tiszta szívű embert, aki az igazság mellett döntött. De most kell nekünk erre felkészülni, mert akkor az ő nem terítheti ránk ezt a takaróját. Most kell ezeket a tapasztalatokat megszereznünk. Most kell olyan ima életet élnünk, hogy fel tudjunk készülni erre az időre. Hadd mondjam, a Biblia miről beszél, és erre most könnyen azt mondhatnátok, hogy hát ez olyan természetes, most kell készülnünk erre. De miről beszél a Biblia? Az advent népnek a fele nem fog most felkészülni, és el fog veszni. Iszonyú kijelentés ez? Iszonyú. De milyen csodálatos a lehetőség, hogy mi azok közé tartozhatunk abban felébe, akik felkészülnek, akik komolyan veszik az Istennek most ezekben a napokban szóló kérlelését és felhívását. És záróigeként Ézsaiás könyve 54. fejezetéből olvassuk el az egyik csodálatos idézetet. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14-15-17. Míg ezt kikeressük, addig szeretnék csak az előbbi idézetre, bocsánat, még visszatérni a Jób ígére, csak kívülről, ugye, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Emlékszünk az alapigére, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mit jelent az, hogy légy hív, mint halálig? Mit jelent az? Nem azt, hogy amíg élsz ebben a földi életben, légy hűséges az Istenhez, ennél sokkal határozottabb ez a kijelentés. A halál árán is légy hű. Ha az életedet kell adni, akkor is légy hű. És akkor adom neked az élet koronáját. Amikor valaki a nyomorúságot is elszenvedi, de a bűnhöz nem pártol. És nézzük meg ezt a befejező csodálatos ígéretet. Ézsaiás 54. fejezete, 14, 15 és 17. verse. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned. És a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem így tőlem lesz. Aki ellened összegyűlik, elesik általad. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Milyen hatalmas ige ez. Azt mondja, igazság által leszel erős. Igazság, elméleti igazság? Nem. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mindaz, ami az igében van, amit az Isten mond, beépül az életünkben, igazság által erős leszel. És azt mondja, ne gondolj a nyomorral, mert nem közelít hozzád. Nem, vagy a rettegéssel, bocsánat, nem a nyomorral, azt mondja, ne gondolj a nyomorral, ugye, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Igen, hihetetlenül nehéz küzdelem lesz, de Isten népe, akik most felkészülnek ezzel az időre, át fogják tudni élni a nyomorúságot az Isten védelem és segítséggel. És utána azt mondja, hogy ugye egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert ugye arról beszél, hogy a végső győzelem az Isten népé lesz, az Úr diadalma szabadításakor. És utána így fejezi be, ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem. Így szól az Úr. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vegyük fel most a próbát, éljünk a fenyítékkel, éljünk a nehéz helyzetekkel, ajándéknak tekintsük ezeket a helyzeteket, és meg fogjuk látni, az Isten elvégzi a mi életünkben, amit el akar végezni, személyileg, egyénileg készít fel bennünket a végidő meg a nyomorúságára. És hiszem, hogyha így fogadjuk az Isten eszközeit, akkor a végidő nem el fogunk esni, hanem fejlődni fogunk még tovább, kitartásban, hitben, reményben, szeretetben, és meg fogjuk látni saját életünkben az ő szabadítását. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te velünk voltál mindez ideig, hordoztál bennünket, hordoztad a mi hitetlenségünket, a mi bűnös lényünket, de köszönjük, hogy minden te törekvésed a mi életünkben arra irányul, hogy mi te feléd forduljunk, hogy a mi bűneinkből megszabaduljunk, hogy meg tudjunk tanulni igazából imádkozni, és köszönjük neked, Istenünk, tiszta szívünkből szeretnénk neked megköszönni mindazt, amit adtál idáig is az életünkben, minden próbát és nehézséget. Köszönjük, Urunk, hogy minden, ami jellem nevelésünknek a része, és köszönjük, Urunk, hogy hihetjük és tudjuk azt, hogy el fogjuk tudni majd mondani azt, hogy áldásul volt nékünk a nagy keserűség. Köszönjük, Istenünk, hogy te bíztatsz bennünket, hogy miért csüggedünk el, hiszen még hálát fogunk neked adni a mi szabadítónknak és mi Istenünknek. Urunk, kérünk agyat, hogy már előre tudjunk hálát adni a szabadulásért, amit nem tudunk, hogy hogy fog bekövetkezni. De köszönjük, Istenünk, hogy minden ügyünk a te kezedben van, és köszönjük, hogy te megígérted, hogy már előre mindenről gondoskodsz a mi életünkben. Köszönjük, hogy igaz szeretetre, alázatra, hűségre, kitartásra, buzgó imára akarsz bennünket megtanítani, hogy felkészíts bennünket az előttünk álló időre. Urunk, adjad, hogy elfogadjuk a fenyítéket. Adjad, hogy az érted való szenvedést is örömmel tudjuk vállalni. És Urunk, adjad, hogy a te követésed legyen az életünkben a legfontosabb, és soha ne pártoljunk a bűnhöz, soha ne válasszuk a bűnt. Urunk, adjad, hogy ezerszer inkább a nyomorúságot, a szenvedést, mint a bűnnek bármilyen formáját. Urunk, kérünk téged, légy velünk, és könyörülj rajtunk, és üdvözíts bennünket, mindannyiunkat a te kegyelmedből. Amen.